Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, az aréna vendége. Ugyanolyan nehéz kérdésen kezdődik ez a fél óra, mint az előző. A következő kormánytól mit vár?
Mindenek előtt azt, hogy 20 év után végre legyen Magyarországon egy elfogadható, vagy elfogadott emberközpontú egészségpolitika, ennek a megalkotása az első. Természetesen sok minden mással együtt, tehát még mielőtt valaki most azt gondolja otthon, hogy meghűlt az elnök, mert pénzről nem beszél, pedig a fizetésünk milyen rossz, nyilvánvaló, hogy több dolgot egyszerre vagy közel egyszerre kell tenni. Azonban egyszer és mindenkorra le kell szögezni az alapvetéseket, alapelveket kell meghatározni, és ahhoz, és arra épülő célokat kitűzni. Erre azért van nagyon nagy szükség, mert csak ezen célok meghatározása következtében lehet igazán megmondani, megtervezni, hogy milyen ellátórendszerre van szükség. Az elmúlt években ugye állandóan hangos volt a média attól, hogy melyik kórházat mikor zárják be, hol lesz élőlánc, milyen politikai lobby próbálja megakadályozni, hogy XY kis településen egy kórházat bezárjanak, és hosszasan sorolhatom a történetet. Ennek a dolognak véget kell vetni. Tervezett módon kell Magyarországon a fekvőbeteg ellátást és a járóbeteg szakellátást megcsinálni, olyan struktúrát tenni hozzá, amely a meghatározott célokat teljesítve kielégíti, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve nem lehet vita tárgya, hogy amennyibe ez kerül, azt ki kell fizetni. Most ugye azzal takaróznak állandóan a gazdasági szakemberek, hogy ilyeneket mondanak, hogy feneketlen zsák az egészségügy, nem szabad ebbe a struktúrába több pénzt ölni, akkor se fog javulni, hogyha akármennyi pénzt beleteszünk, de hogyha a politikai síkon megegyezésre tudunk abba jutni, hogy mit akarunk elérni, mennyi idő alatt és hogyan is ahhoz mi szükséges, akkor annak onnantól kezdve az ára nem lehet vita. Ez egy stratégiai kérdés, ugye az Európai Unióban a humán erőbe való beruházás ma kulcskérdés a válság közepette, ezt kell látni Magyarországon.
Egy másik egészségügyről beszél, azt mondja, hogy emberközpontúnak kell lenni, az miben más, mint a mostani?
Nézem, az egészségügy nem emberközpontú, hanem pénzközpontú és kockázatközpontú, pontosabban kárközpontú. Tehát ma arról szól a dolog, hogy mondok egy nagyon egyszerű történetet, hogyha valaki kiballag a körútra és nem néz körül, elüti a hatos villamos, de nem hal meg rögtön, hanem kibányásszák a tűzoltók, a rohankocsi beviszi a traumatológiára, akkor addig, amíg bocsánat, elnézést, a rémisztő hasonlatért még meg nem hal, addig az intenzív osztályon rengeteget fognak vele dolgozni, és ez a kórháznak, ne vegyék rossz néven, nagyon nagy kárt fog okozni. Tehát magyarul nem éri meg időzőjelbe téve a kórháznak egy ilyen beteg, mert ez neki naponta 100 000 forintokat jelentő veszteséget eredményez. Azért, mert önkényesen van meghatározva a kórház és az adott osztály működése, és nincs köszönő viszonyban sem azzal, hogy valójában az a sok eszköz, gyógyszer, műszer, szakember, akit egy ilyen súlyos betegre rá kell fordítani, az mibe kerül. Tehát nem emberközpontú, hanem gazdaságközpontú. Aktuális gazdasági kényszerek mentén ráncigálják az egészségügyet, holott. Ne felejtsük el, egy nemzet versenyképessége fennmaradása fejlődése szempontjából, a gazdaság fejlődése szempontjából a kiművelt és egészségben maradó és egészségben tartott emberfő, emberi állomány az kulcskérdés, ezt már Európában minő tudja.
De ennek mi a változás? A körútra ugyanúgy ki fog menni egy emberközpontú egészségügyben, és az ember, ne adj Isten, ugyanúgy előtti az intenzívvel, ugyanúgy fognak foglalkoztatni. Igen, de egy
egészségpolitikában alapelveket lefektetünk, és arra célokat tűzünk ki, és a célok jellemzően, mert mindjárt meg fogják kérdezni, a születéskor várható élettartam növelése, az egészségben megélhető életévek számának szaporítása, mert ez a legfontosabb, a munkaképes korú lakosságban különösen fontos ez. A különböző esélyegyenlőtlenségek maximális csökkentésére való törekvés, ezek azok. Ilyen szempontból tehát akkor egy normális országban olyan mentőerő áll rendelkezésre, és olyan intenzív osztály áll rendelkezésre, ahol nem azt fogják nézni, Jézus Mária, ez már megint mennyibe kerül, hanem arról van szó, hogy kérdezik, itt egy ember, akit meg kell menteni, és vissza kell adni a munkaképességét, talpra kell állítani, engedelmet kérek, kerülembe kerül. Ez a különbség. Ez az emberközpontúságban a lényeg.
Ja, világos, tehát mindenkinél meg kell tenni mindent, hogy utána visszahozzák az összes létező energiát, oda kell ilyenkor fordítani, és emiatt több is kell mindenből?
Természetesen. Hát az is egyértelmű, hogy bármennyire is sokat vitatkoznak azon, és itt ufulalnék éppen az egyik országos napilapnak a tegnapi cikkére, ami ugye Szalag címbe hozta, hogy a pénz nem gyógyít. Igenis, a pénz nem gyógyít, az orvos gyógyít, de az orvosnak pénzre van szüksége ahhoz, hogy gyógyítani tudjon. Természetesen félretésnélség fizetésre is, de itt most nem erről és nem csak erről beszélek, hanem arról, hogy az egészségügyben a beavatkozások legalább önköltségét garantálni kell. Az egészségügyben a minden más utta gazdaság területén teljesen természetes amortizációt, mint kulcsot. Tehát az, hogy ha veszek egy készüléket, az 5 év alatt elkopik, akkor az árát újra kell venni, stb. Ezt is a költségek között el kell ismerni. Kérem, sokan nem tudják, ismételten hangsúlyozom, az egészségügy az egyetlen olyan szektor Magyarországon, ahol egyszerűen az amortizációt nem ismerik el, és nem fizetik. Hát ez abszurdum.
Akarjuk ezt mi valamennyien, akiknek az adójából ezt előbb-utóbb finanszírozni kell, ha a következő kormány úgy gondolja, hogy az emberközpontú egészségügy, amit ön mond, az a jó?
De, hogyha az emberek értelmesen gondolkodnak, és azt gondolom, hogy értelmesen gondolkodnak, akkor tudják azt, hogy számukra fontos, hogy egy biztonságos és elfogadható és emberközpontú, tehát őket nem gazdasági egységként, hanem emberként kezelő gyógyító háttérre van szükségük, ami egyébként ott kezdődne, és ezért ez egy hosszú folyamat, hogy egységben kellene kezelni a betegség felderítést, a betegség megelőzést, a gyógyítást, a rehabilitációt, a gondozást, mindent egységben. Onnantól kellene elkezdeni, hogy ne legyen annyi beteg. A ma egészségügynek nevezett formáció tulajdonképpen betegségügy. Ha ön a társadalmat kérdezi, akkor azt kell mondjam, hogy önnek, nekem, mindenkinek az az érdeke, hogy minél kevesebb beteg legyen. Mit kell ehhez tenni? Keresni kell a potenciálisan veszélyeztetett populációt, keresni kell, kerülni azokat a lehetőségeket, amivel a megbetegedéseket kerülni kell, lehet, és keresni kell, hogy ideje korán felfedezzük, ha valakiben valamilyen betegség van, nagyon sok lappangó betegség van, mert sokkal olcsóbban gyógyítható.
De biztos az, hogy az egyének az az érdeke, hogy kevesebb beteg legyen, nem pedig az az érdeke, hogy ő maga ne legyen beteg. Hát nekünk bevált módszereink van arra, hogy a saját ellátásunkat jobbá tegyük. És fizetünk pedig zsebbe. Megkeressük a legjobb professzort. Ha van ismerősünk, még azt is felhívjuk. Mindenkit. Ha nagy bajban lennék, biztos megpróbálnám önt fölhívni. Elnök úr segítsen.
Bizonyára így van, és bár én őszintén mondom, hogy aki hozzám fordult, még valamilyen módon mindenkinek megpróbáltam segíteni, és nagyon kérem, ne értse félre a hallgató, a helyzet a válságosra fordulását többek között abban élem meg, hogy hatványozottan többen próbálnak ilyen úton tőlem segítséget kérni. És egyre több időm megy az, és egyébként hát meg nem is tudok mindenkinek mindig, mert hiszen nem vagyok mindenható, és nem az enyémek a kórházak. Tehát ez nem megoldás. Természetesen gondolja be, ön esetleg, és ne vegye rossz néven, nem akarok személyiskedni, ön egy ismert riporter, ha tetszik a médiában egy személyiség. Nyilvánvaló, hogy ön sokan megismerik, és meg fogja találni azon a módon, ahogy ön mondta
pont
a lehetőséget.
Hogy biztos, de kérem nekem szépen, az érdekem,
Bánatfalván, vagy Kiskunbörgöz városában az egyszerű munkásember, az egyszerű tanárember, a Kovács 23 János, bocsánatot kérek, az nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, sem anyagilag, sem kapcsolatilag, hogy ezt ő meg tudja teremteni. Márpedig mi azt mondjuk, hogy Magyarországon 10 millió ember számára szükséges, hogy számára biztonságot és garanciát jelentse, hogy egy egészségügyi ellátás számára jó minőségben garantált. És ez igenis neki azért érdeke, mert lehet, hogy ma ő nem beteg, és lehet, hogy nem csak arra gondol, hogy honnan megbetegedhet, de sokkal messzebb vezet. Magyarország gazdaságilag nagyon nyomorúságos helyzetben van, de ahhoz, hogy ebből kilábaljon, ahhoz még egyszer mondom, munkaképes, keresőképes lakosságra van szüksége. Sokszor és sokat hangoztatott probléma a demográfiai torzulás, az a korfa, amelyben ma 3 millióan tartunk el 10 millió embert. Ezen nem tudunk máshogy változtatni, mint hogy több lesz a munkaképes ember, működőképesebb lesz a gazdaság, és ezek az emberek tudnak dolgozni és termelni, és ezáltal a társadalom szintjén egy jobb megélhetés biztosítani.
De jobb lesz az az egészségügyi rendszer, amelyben mi, akik azt képzeljük magunkról, hogy tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, elveszítjük ezt a képességet, hiszen ha mindenkinek ugyanolyan jó jár, akkor nekünk nem jár jobb. Jobb lesz általában a rendszer?
Nem hiszem, hogy azt bárki komolyan gondolhatja, hogy hosszú távon neki jobb jár. A rendszer a tehetetlenségén és a nagyságánál fogva olyan, hogy sokszor olyanért is fizetnek az emberek úgymond zsebbe, amit egyébként nyugodtan mondhatom, hogy zsebbe fizetés nélkül is megkaphatnának. Talán az egyetlen kivétel az most egyre divatosabb és egyre szomorúbb divatként megnevezhető várólista, aminél viszont abszolút etikátlannak tartjuk, hogyha valaki pénzzel akarja ezt a várólistát beelőzni, és ez a számunkra morálisan és szakmailag elfogadhatatlan. Tehát azt gondolom, hogy a társadalom és a szolidaritás jegyében igenis arra kell törekedni, hogy ez mindenki számára hozzáférhető legyen. Egyébként hozzá kell tennem, hogy egyetlen politikai erőt nem hallottam még soha, aki mondjuk úgy mert volna gondolkodni engedelmével, mint amit most ön vázolt. Egy picit provokatív módon
nyilván ön vázolt. Persze, de bizonyára ön is tudja, hogy mi ilyenek vagyunk. Ha nem ilyenek volnánk, akkor sose próbálnánk senkinek fizetni, hanem akkor mindig szépen becsületesen kiválnánk a sorunkat, és elfogadnánk azt az ellátást, amit egyébként ránk a sors meg az egészségügyi ellátórendszer mért. De nem ilyenek vagyunk.
Ez természetesen az ember, az ember az természeténél fogva olyan, amilyennek ön vázolja, de azért az a gondolkodó ember és a másik iránt felelősséget érző ember, és mondjuk mi ennek tartjuk magunkat, vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy a Magyarországi Kamara például ezért próbál tevékenykedni, és például egy emberközpontú közpolitikákat működtető kormánytól ezt várnánk, a következő politikától azt várnánk, hogy végre megértsék, hogy nem én vagyok a politikusért, hanem ő van én értem, azért választom meg, hogy értem a társadalomért, a családomért, a kis közösségemért tegyen jót. Ebben bizony, ebben az úgynevezett jóléti társadalomban bizony, azoknak a szolidaritikus elveknek és az arra épülő gyakorlati tevékenységnek van helye, amit én vázoltam. És még egy dolog, ha ebben nem lesz előrelépés, ha nem értjük meg azt, szeretném idézni akár például Csermely professzort, ugye az államfő mellett dolgozó bölcsek tanácsának egy tagja, néhány hete az egyik napilapban megjelent nyilatkozatában leírja, ha sürgősen és gyökeresen a közoktatásban nem lesz változás, 30 éven belül nem lesz Magyarország. Nagyon nagy súlyú kijelentés ez, de azt gondolom, hogy van alapja. A közoktatás és az közegészség és az egészségügy általában két olyan dolog, amiben a nemzet felemelkedése vagy fel nem emelkedése tekintetében kulcs stratégia van, és nem véletlenül írták le a válság közepén a világ vezető közgazdászai, hogy ott lesz kilábalás, és azok lesznek a nyertesek, azon nemzetek, akik ide feltétel nélkül investálnak. Nagy-Britanniában 2009 tavaszán reálértéken 10%-ot toltak bele az egészségügybe pluszba, ami nagyon nagy pénz, és amikor ősszel kezdték érezni, már nagyon szorul a hurok egyébként, és kezdték lesöpörni a padlást minden területről, mert kevés volt a nemzetgazdaságban a pénz, eszükben nem jutott az egészségügybe tavasszal beletolt pénzben egy filért is visszavenni.
Ebben az egészségügyben tudom, hogy divat azt mondani, hogy semmiben nem szabad úgy pénzt tolni, hogy magát a rendszert át nem alakítják. De ön szerint ebbe bele lehet tolni pénzt? Érdemes?
Igen. Feltétlenül igen. Amennyiben az általam vázolt, vagy említett, és hát már tavaly nyáron nemzeti egészségkerekasztó által közzétett egészségpolitika alapvetéseit leszögezik, megszületnek azok
de
a törvények.
De az egy másik egészségügy. Tehát akkor nem erről beszél, ami most van, hanem egy másik.
Az egészségügy maga a jelenlegi állapotában attól még abban a pillanatban nem fog megváltozni, hogy a parlamentben hoznak végre egy-két jó törvényt, de abban a pillanatban, ha megvan, ha kimondjuk azt, törvénnyel megerősítve kimondjuk azt, hogy most nem azért teszünk ide egy kis pénzt, mert ott az a képviselő, meg nem azért veszünk onnan el, mert egyébként a pénzügyminiszter azt mondta, hogy nyomor van az országban, vagy nemzetközi fizetési kötelezettségeink meg így vagy úgy állnak, vagy a kamatok amúgy állnak, hanem azért, mert megvannak azok a célok, amelyek érdekében többet kell investálni. Az általam nagyon sokszor emlegetett prioritás képzés, ugye, amikor egy parlament egy költségvetésében dönt, hogy mi legyen inkább ez, vagy az, vagy amaz. Nem mondok szándékosan tételeket. Akkor már igenis lehet. Olyan katasztrofális a helyzet, például munkaerőfronton, hogy elengedhetetlen, hogy akármilyen gazdasági nyomor van, a kormányváltást követően azonnal az egészségügybe bért pumpáljanak valamennyit, és tudom, hogy sokat nem lehet, de éppen ezért emellé a megfelelő célok deklarálása után oda kell tenni az életpályamodell ígéretét. Tehát az, hogy most nem tudok adni, csak mondok egy hasba egy számot, nem mondok x százalék béremelést, de megmondom, és ezzel biztosítom a pályakezdőnek a jövőképét, hogy a következő öt esztendőben, amit már egyszer rácsánul, csak példaképpen mondom, 2005-ben kijelentett nem lett bele semmi. 2013-ra érjük el az Európai Uniós bérszínvonal, egészségügyi bérszínvonal 75%-át. 5 évenből ezt valóban el kell érni, mert különben nem lesz itt, aki gyógyítson.
Van az egészségügyben ön szerint jól kijelölhető rövid távú cél? Hát a politikai erők általában a következő választásokra szoktak gondolni, nem csinálnak olyat, ami akkorra visszaüt.
Igen, ez a másik ok, ami miatt ismételten mondom, hogy emberközpontú egészségpolitikát kell deklarálni. Az egészségügyben megint csak tudományos evidencia le van írva a szakkönyvekbe, hogy a döntéshozás rövid távon 3-5, középtávon 20-30, hosszú távon 70-80 év alatt mérhető eredményi nyel, tehát magyarul, amikor hoznak egy rendeletet januárban, és májusban jön a riporter, na tessék mondani, akkor hány százalékkal lett az izéből, hogy is hívják, akkor nevetnem kell rajta. És akik ezt megpróbálják úgymond kampány vagy politikai céljaikra felhasználni, azok eleve demagóguk. Itt a döntéseknek a következményeiről tudni kell, hogy az mennyi idő alatt várható, fel kell vállalni annak a politikai bátorságát, és ezért kell ciklusokon átívelő és törvényen alapuló egészségpolitikát csinálni, mert ez nem fog 4 év alatt bekövetkezni, és tudni kell azt is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a döntések eredményességi időfaktorához illeszteni kell a felelősségi időfaktort is. Tehát magyarul, aki valamit döntött is, az 3-5 év múlva lesz rövid távon mérhető, az illető 3-5 évre vonatkozóan feleljen is azért, amit elkövetett. Ne felejtsük el, mit műveltek, nem tudok rá jobb szót, 2006-2007-ben Magyarországon az egészségügye, abban a neoliberális álmokfutásban is mit próbáltak művelni még, ami hál' Istennek nem sikerült, amit jelzett a szabaddemokrata egészségügyi kormányzás, és hol vannak a felelősök?
Tehát a választásokon nyilván minden felelősség ki szokott derülni, mert akkor általában másikra szavaznak.
Ugye csak a politikai felelősséget, meg az emberi életekben mérhető egyéb felelősséget jó nem összekeverni.
Van olyan cél ön szerint, amelyet nagy parlamenti egyetértéssel egy következő parlamentben meg lehet csinálni?
Szerintem igen. Hát egyértelműen le vannak ezek írva, még egyszer mondom.
De ezt mindenki eddig ezt akarta, és mindig napi politikai vitákba torkolott.
Nézze, azt kell megérteni, és én ezt szoktam mindig elmondani, hogyha megtisztelnek azzal, hogy előadásra kérnek, hogy szakítani kell azzal a rossz hagyománnyal, amikor az egészségügyet ilyen maradék elven, mint egy szükséges rosszat, vagy nem tudom milyen pénztemetőt tekintik. Nem csak azért, mert egyébként szeretném azt is elmondani, és ez itt nem a reklám helye, és nem kértek rá, de tudom nagyon jól. Szakemberek bebizonyították, hogy az egészségügy működtetése mögött felsorakozó, úgymond ipar, tehát kereskedelem ipari teljesítmény, illetve kapacitás, az a GDP-be többet hoz adott időegység alatt, mint amennyit ugyanazon időegység alatt az egészség működtetésére ebből a GDP-ből fordítanak. Tehát az egész együttesen a nemzetgazdaság számára körülbelül legalább 3%-nyi GDP részesedése pozitív szaldó. Tehát többet vesznek ki az ipari termelési adózási oldalon, mint amennyit befektetnek egészségügyi oldalon. Ez sem van jól. De megyek tovább. Az a lényeg, hogy azt kell megérteni, hogy ebben az országban él 10 millió ember. Azt a kérdést fel kell feltenni, hogy akarjuk-e, hogy itt éljen 10 millió ember, hogy akarjuk-e, hogy annak megélhetése legyen 10-20 év múlva is, akarjuk-e, hogy ezek az emberek engedelmet a pórias kifejezésére reprodukáljanak, magyarul legyenek-e utódaink, hogy a demográfiánk forduljon esetleg pozitívba, vagy legalább álljon meg a rohamos nemzetfogyás. És ha ezeket a kérdéseket feltesszük, akkor kiderül, hogy ezen kérdések pozitív megválaszolásához a jól működő kockázatkezelő és nem kárkezelő, valódi tervezhető és nem hadi egészségügy nélkülözhetetlen. És ha rájövünk arra, hogy ez ehhez nélkülözhetetlen, akkor innentől kezdve az ide történő ráfordítás, értéken történő ráfordítás nemzeti stratégiai kulcskérdés lesz.
És mit gondolsz, ha az egészségügybe ráfordítják azt a pénzt, amit, meg azt a kapacitást, meg azt a gondolkodást, amit ön most hiányol, akkor egy látványos eredményt lehet majd hozni demográfiában?
Álláspontom és véleményem szerint igen, erre vannak magyar Európában pozitív példák, a finn modellt említhetném például, de más országokban is igenis, megint csak egészséggazdaságtani kutatások bizonyítják, hogy az ide befektetett összegek busásan megtérülnek. Demográfiai téren is egészségben megélhető életévek területén. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon szerteágazó dolog. Ahogy az egészségügy önmagában nem felel 100%-ig az egészségben maradásért, mert hiszen a táplálkozás, a káros szenvedélyek, a környezeti hatások, a testmozgás, a munkakörülmények, a munkakultúra, és sorolhatnám hosszan, mind-mind-mind felel ezért. Amennyiben az egészségügy jól működik, és egységben tud kezelni, tehát a betegség megelőzéstől és a felderítéstől tud elindulni, és erre is komolyan fordítunk, akkor bár átmenetileg ismerve a mai rossz népegészségügyi helyzetet, komoly pénz kell ahhoz, hogy ezeket a felfedezett betegeket meggyógyítsuk, de ezzel demográfiai oldalon is pozitívat tudunk hozni, másrészt a tudomány és a tudás bázisunk növekedéséből fakadóan növekvő életkorban, az időskorban megélt életévek minőségét is javítani tudjuk, ami a szociális oldalon, a rokkantság oldalán egy csomó kiadás csökkent, tehát ez többszörösen meg tud térülni.
Itt is némi kiadás nő, hiszen ha az időskorban megélt évek száma növekszik, akkor a nyugdíjkiadások növekednek.
Nyilvánvaló, de ebben a pillanatban a demográfiai helyzet olyan, a nyugdíjhelyzethez nem értek igazán, ott ugye nagyon nagy bajok vannak, és én ugye 54 évesen egyáltalán nem vagyok biztos, hogy mondjuk ha egyáltalán akkor még 65 éves lesz a nyugdíjkorlátozás, megérem, lesz-e valóban nyugdíjam, de ez egy más kérdés. Az azonban bizonyos, hogy a jelenlegi munkaképes korú lakosság munkaképessége az nagyon kevés ahhoz, hogy tudja nélkülözni, nem véletlen. Nem csak azért emelik a nyugdíjkorhatárt, mert nem akarnak annyi nyugdíjat fizetni, hanem azért is emelik, mert egyszerűen a munkaerőre szükség van, és a munkavégzésre szükség van.
Elnök úr, hogy látja az egészségügyi személyzet, orvosok, szakápolók, teljes kiszolgáló személyzetet ideértve, tudnának működni egy ilyen modellben? Szeretnék ezt?
Hát hogy
nem? Amiről ön beszél, de jobb lenne nekik is?
Hát természetesen.
Miért?
Hát azért lenne jobb nekik, mert a mai műsor során korábban felvetett két alapvető tényező, a megélhetésük, tehát egzisztenciájuk, illetve a munkakörülményeik, és most nem arra kell érteni, hogy kényelmesebb széken ül, vagy jobban fűtenek a kórházban, hanem hogy az eszközök, amikkel a betegekhez kell nyúlnia, a biztonságos betegellátáshoz szükséges fizikai, technikai körülmények jobban adottak a számukra. És a másik, hogy miután azért ne felejtsük el, hogy ez egy, nem egy technokrácia, ez nem egy cipősarkás, nem egy szolgáltatás, hanem egy szolgálat, ami egy ember-ember közötti lelki, bizalmi viszonyon is alapul. Ha az állampolgárnak jobb, ha az biztonságosan és nyugodtabban tud fordulni egy jobb minőségű egészségügyhöz, akkor nem lesz annyi feszültség. Az ember ember között, a gyógyító és a gyógyítók között. Ne felejtsük el, hogy ma szégyen szemre és abszolút ártatlan módon és tehetetlen módon az egészségügy rosszaságát vagy gyengeségeit következtében felmerülő feszültség, felgyülemlő feszültség az emberekben és a betegekben, ott csapódik le, amikor találkozik az orvossal meg a nővére. Ott ordítozik, ott türelmetlen, az orvos ott kiégett, ott fáradt, ott elfásult és depressziós, tehát ott van, ott szikrázik állandóan a beteg és az orvosa között, vagy a gyógyító, az ápoló között. Ez, ha javul, akkor ez az egészségügyi ellátó személyzet számára, amely halandóbb, mint a magyar statisztikai átlag, óriásit jelentene.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Iger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt az aréna vendége.